Füles bagoly olvasó. Ernst Hemingway, Francis Macomber rövid boldogsága. Dél felé járt az idő, mindnyájan az étkező sátor kettős szárnyú, zöld ajtólapjának árnyékában üldögéltek, s úgy tettek, mintha mi sem történt volna. Mit iszunk, citromlevet tisztán, vagy limonádét? Kérdezte Macomber. Én gimletet? Vetette oda Robert Wilson. Én is. Inni kell most, mondta Macomber felesége. Én is azt hiszem, helyeselt Macomber. Szóljon neki, hogy csináljon három gimletet. A fiú már készítette is az italt. Kiemelte az üvegeket a hűtőzsákokból, melyek párásan csillogtak a szélben a sátrakat beárnyékoló fák tövében. Mennyit adjak neki, tudakolta Macomber. Egy font bőven elég, válaszolta Wilson. Nem kell elkényeztetni őket. Vajon a vezetőjük szétosztja-e köztük? Feltétlenül. Francis Macombert egy fél órával azelőtt a szolgagyerekek, a szakács, a bőrnyúzó és a teherhordók diadalmenetben hozták be a vállukon és karjukon a tábor szélétől egészen a sátráig. A puskahordozók nem vettek részt a felvonulásban. A benszülött fiúk letették sátra bejáratánál. Macomber sorra kezet rázott velük, fogadta jó kívánságaikat, majd belépett a sátorba. Az ágyán üldögélt, amikor a felesége bejött. Az asszony egy szót sem szólt hozzá, ő pedig azonnal kiment, hogy arcát és kezét megmossa kint a hordozható mosdótálban. Aztán átment az étkező sátorba, és letelepedett egy kényelmes vászonszékbe egy szellős, árnyékos helyen. Emeres, Macomber futó pillantást vetett Wilsonra. Rendkívül csinos, fiatal nő volt. Szépsége és társadalmi helyzete révén 5 évvel ezelőtt hozzájutott 5000 dollárhoz, mert odaadta nevét és fényképét egy kozmetikai reklámhoz, pedig maga soha nem használta azt a cikket. 11 éve volt Francis Macomber felesége. Pompás oroszlán, mi? Szólalt meg Macomber. A felesége most ránézett. Szemügyre vette mindkettőjüket, mintha még sohasem látta volna őket azelőtt. Az egyiket, Wilsont, a fehér vadászt jóformán még sohasem látta. Középtermetű férfi volt, haja homokszínű, bajusza rövidre nyírt. Hirtelen vörös arcában mélyen ült rendkívül hideg, kék szeme, melynek sarkában hamiskásan szaladtak össze a fehéres ráncok, valahányszor nevetett. Most rámosolygott az asszonyra, de annak tekintete lesiklott a férfi arcáról bőzubbonya alatt domborodó vállára, melyet csak nem eltakart 4 töltény tartó a bal szivar zsebtájékán, azután tovább rebbent a szeme Wilson nagy, barna kezére, viseltes nadrágjára, poros bakancsára, majd vissza vörös arcára. Észrevette, hogy arcának napsütötte pirosságát fehér vonal vágja el. Stetson kalapjának nyoma. Ez a fittyett karimájú kalap most ott függött a sátorpóznak kampóján. Ürítsük ezt a poharat az oroszlánra, indítványozta Robert Wilson. Ismét rámosolygott a nőre, de az asszony mosolytalanul a férjét méregette. Francis Macomber nagyon magas, nagyon jó kötésű férfi volt, már, akinek a nagy csontú termet tetszik. Fekete volt, haja rövidre nyírva, mint az evezősöké, ajka inkább keskeny. Az emberek jóképűnek tartották. Ugyanolyan szafári ruhát viselt, mint Wilson, azzal a különbséggel, hogy az övé új volt. 35. évében járt. Kitűnően tartotta magát, jól értett a labdasportokhoz, csak is nagy halakat fogott, sikereit egy seregrekord koronázta, most nemrég pedig mindenki szeme láttára bebizonyította, hogyáva. Az oroszlánra szólt. Sohasem tudom megköszönni magának, amit tett. Margaret, így hívták a feleségét, visszafordította tekintetét férjéről Wilsonra. Ne beszéljünk az oroszlánról, mondta az asszony. Wilson ránézett, de nem mosolygott. Most az asszony mosolygott ő rá. Furcsa nap volt ez a mai, mondta. Nem kéne föltennie a kalapját még a sátorlap alatt is délidőben? Maga mondta, csak azért szólok. Föltehetem, szólt Wilson. Nagyon piros az arca, Emer. Wilson, mondta az asszony, és megint elmosolyodott. Az ital teszi, vetette oda Wilson. Nem hiszem, felelte Margaret. Francis sokat iszik, de ő sose piros. Ma az, próbált tréfálkozni Macomber. Nem, mondta a felesége, ma csak az enyém pirult. De Emer, Wilson mindig piros, nyilván ilyen fajta vagyok, hanem nem vennénk le a műsorról a szépségemet mint beszédtémát. Csak most kezdtem el, hagyjuk abba, mondta Wilson. Nehezen indul a beszélgetés, állapította meg Margaret. Ne légy csacsi, Margot, szólt oda a férje. Semmi nehézség, mondta Wilson. Itt ez a pompás oroszlán. Margot rápillantott a két férfira, és azok mindketten tudták, az asszony csírás környékezik. Wilson már régóta látta, mi készül, és rettegett tőle. Macomber már túljutott a rettegésen. Csak az ne történt volna. Ó, bár ne történt volna meg, mondta az asszony, és elindult a sátra felé. Hangtalanul sírt, de a két férfi látta, hogy válla meg megrándul rózsaszínű napálló blúza alatt. A nők mindjárt elvesztik a fejüket, szólt oda Wilson a magas férfinak. Nem számít, Idegizgalom, mi egyéb? Nem, mondta Macomber. Azt hiszem, ezt a mai naptól életem végéig viselni fogom. Szamárság, ígyunk rá egyet ebből a vitriolból. Felejtse el. Különben is semmi az egész. Megpróbálhatjuk, felelte Macomber. De azt nem felejtem el, amit értem tett. Nem tettem semmit, mondta Wilson. Szamárság, így üldögéltek az árnyékban, ott, ahol a széles koronájú akácok alatt tábort ütöttek. Mögöttük magános sziklaszál magasott. Előttük pázsicőnyek futott egy kavicsos mederbe ágyazott folyó felé, azon túl erdő következett. Itták az épp hogy hideg citromos fiskit, és kerülgették egymás tekintetét. A benszülött fiúk közben ebédhez terítettek. Wilson jól láthatta, hogy a fegyverhordozó gyerekek már mindent megtudtak a dologról, s amikor észrevette, hogy Macomberinas a terítés közben fülkésző pillantásokat vett gazdájára, szuahéli nyelven ráripakodott. A fiú kifejezéstelen arccal fordult el. Mit mondott neki? Érdeklődött Macomber. Semmit. Mondtam, hogy mozogjon, mert különben kaphat, vagy 15-öt a jobbikból. Az mi? Korbács? Azt tiltja a törvény? Válaszolta Wilson. Pénzbírságot írnak elő. Még mindig megtörténik, hogy megkorbácsoltatják őket. Ó, hogy ne, ha netán panaszra mennek, abból a hatóság nagy ügyet kever. De nem mennek. A korbácsot inkább elviselik, mint a pénzbírságot. Milyen furcsa, szólt Macomber. Valójában nem is az, felelte Wilson. Maga mit tenne? Tűrné a vesszőzést, vagy elvesztené a keresetét? Maga is zavarba jött kérdésétől, és mielőtt Macomber válaszolni tudott volna, így folytatta. Mindnyájunknak kijut a napiverés, kinek így, kinek úgy. Ezzel sem volt megelégedve. Úristen, gondolta magában, micsoda diplomata vagyok. Igaza van, megkapjuk a verést, mondta Macomber, és még mindig nem nézett rá. Rettentően szégyellem magam az oroszlán ügy miatt. De, ugye, nem kerül tovább. Úgy értem, nem jut senkinek a fülébe. Szóval azt hiszi, hogy én majd elmondom a mathaig a klubban. Wilson hűvösen végigmérte. Ezt azért nem várta volna. Szóval a fickó nem csak pipogya fráter, de még nyöszörög is, gondolta magában. Pedig a mai napig kedveltem. De mit tudhat az ember egy ilyen amerikairól? Nem, mondta Wilson. Hivatásos vadász vagyok. Mi sohasem beszélünk a klienseinkről. Efelől egészen nyugodt lehet. Különben is udvariatlanság arra kérni minket, hogy ne járjon el a szánk. Most jött rá, hogy mennyivel könnyebb lesz a szakítás. Akkor majd egyedül étkezik, és olvashat is közben. Ezek is külön esznek majd. Csak hivatalos minőségben fogja őket kísérgetni a szafárin, hogy is mondják a franciák. Előkelően elnéző magatartás, s mennyivel könnyebb lesz akkor, mint most végighallgatni ezt a szentimentális émeigést. Megsérti majd valamivel, és azzal új lapot kezdenek. Akkor majd a könyvével ülhet le az asztalhoz, és mégis az ő fiskijüket isza. Ezt a kifejezést használták arra, amikor a szafáriban ütött ki. Az ember összeakad egy másik fehér vadásszal, és megkérdezi, hogy megy a sora. És, ha erre az a felelet, ó, még mindig az ő fiskijüket iszom, akkor az ember tudja, hogy az egész nem ér egy lyukas mogyorót. Bocsánat, mondta Macomber, miközben Wilson felé fordította jellegzetesen amerikai arcát, melyről a kamasság nem tűnik el a férfi korderekáig. Wilson szemügyre vette rövidre nyírtevezős frizuráját, szép meccésűs még most is majdnem őszinte szemét, szép orrát és jóformájú hálát. Bocsánat, erre nem gondoltam. Rengeteg olyan dolog van, amit nem tudok. Tehet egy szívességet, gondolta Wilson. Teljesen fölkészült, hogy gyorsan és simán szakít, és most tessék, ez a nyavajás, miután éppen megsértették, bocsánatot kér. Még egy próbát tett. Ne szívjam elre, amit mondok, kezdte. Nekem is élnem kell valamiből. Tudja, Afrikában nincs olyan nő, aki ne lőne oroszlánt, és nincs olyan fehér ember, aki megfutamodnék. Én megfutamodtam, mint a nyúl, szólt Macomber. Hát mi a fenét lehet kezdeni egy ilyen alakkal, aki így beszél? Morfondírozott magában Wilson. Célba vette Macomber tompa, kék gép fegyver szemével, az meg visszamosolygott rá. Kellemes mosolya volt, ha valaki nem látta meg szemében a sértődöttséget. Talán majd kiköszörülöm a csorbát a bivajvadászaton, mondta. Most az következik, nem? Reggel, ha megfelel, vetette oda Wilson. Talán tévedett az előbb. Könnyen lehet, hogy így kell a dolgokat fölfogni. Hiába, az ember ismeret fenét sem ér ezekkel az amerikaiakkal. Most megint a szívébe zárta Macombert. Csak a mai reggel tudná elfelejteni. De azt persze nem lehet. Olyan kínos volt, hogy már kínosabb nem is lehetett volna. Ott jön a memsahib, mondta. Margaret a sátra felől közeledett. Üdének, vidámnak, sőt bájosnak látszott. Hibátlanul tojásdadarca, hogy tökéletes, hogy az ember szinte azt várná, ez a nő ostoba. De ostobának nem ostoba, gondolta Wilson. Nem, nem, hogy van a szépséges, vörös arcú ember. Wilson, jobban érzed magad, francis angyalom? Ó, sokkal, vallotta Macomber. Kivertem a fejemből az egészet, mondta a felesége, és leült az asztalhoz. Miért érdekes az, hogy francis jól tud-e oroszlán törni vagy sem? Nem ez a foglalkozása, ez ember, Wilson szakmája, ember, Wilson valóban rendkívül lenyűgözően gyilkol. Maga minden gyilkol, igaz? Mindent, felelte Wilson, ami ön. Ez a fajta a legkeményebb dió a világon, gondolta magában. A legkeményebb, a legkegyetlenebb, a legvérszomjasabb és a legvonzóbb fajta. Az embereik meglágyulnak, vagy az idegeik roncsá őrlődnek, ők viszont megkeményednek. Vagy olyan férfit választanak maguknak, akivel bírnak. Ezt még nem tudják eldönteni abban a korban, amikor férjhez mennek. Tűnődött. Örült, hogy a maga leszkéjét már megtanulta az amerikai nőkről, mert ez a mostani nagyon vonzotta. Holnap reggel bivajra megyünk, közölte az asszonyal. Én is megyek, mondta Margaret. Nem, nem jön, de igenis, megyek, ugye, mehetek, francis, miért nem maradsz a táborban, a világért sem, mondta a felesége. Ilyen kalandot, mint a mai, semmi pénzért el nem szalasztanék. Amikor az imént elment, tűnődött magában Wilson, amikor elment, hogy kibőgje magát, csuda remek nőnek látszott. Mintha megértené, fölfogná a helyzetet, mintha bánkódnék a férje miatt, és fájna neki a dolog. 20 percre eltűnik, aztán visszajön az amerikai nők kegyetlenségének páncéljában. Ezek a legpiszokabb nők. Azok, csak ugyan a legpiszokabbak. Holnap a te kedvedért újabb bemutatót tűzünk a műsorra, mondta francis Macomber. Nem jön velünk, asszonyom, szólalt meg Wilson. Nagyon téved, mondta az asszony. Különben is roppant szeretném magát újra látni munkája közben. Isteni volt ma reggel, már amennyire állatok fejét széjjel lövöldözni isteni. Itt az ebéd, mondta Wilson. Nagyon elemében érzi magát, ugye? Miért is ne? Nem azért jöttem ide, hogy unatkozzam. Nos, eddig nem volt unalmas, mondta Wilson. Oda látszottak a folyóba ágyazott vándorkövek és a háttérben a magas partoldal a fákkal. Eszébe jutott a reggel. Ó, nem, felelte az asszony. Eddig nagyszerű, és a holnap? Nem is tudja, mennyire várom a holnapot. Antilop, tessék, most kínálják magának, mondta Wilson. Az a nagy tehénszerű állat. Akkorákat ugrik, mint a nyúl. Azt hiszem, ez megfelel személy leírásnak, szólt Wilson. Kitűnő a húsa, jegyezte meg Macomber. Te lőtted, francis, kérdezte a felesége. Én, nem bánt, vagy igen, csak, ha rázuhan az emberre, magyarázta neki Wilson. Örvendek, egy kicsit abba hagyhatnád a buzerálást, Margot, mondta Macomber, miközben az antilopot szeletelte tányérján, és krumplipürét, mártást meg sárgarépát tolt lefelé fordított villájára, hegyére szúrva a húsdarabot. Éppen abba is hagyhatnám, mondta az asszony, ha már olyan szépen fejezted ki magad. Ma este pezsgővel ünnepeljük meg az oroszlánt. Délben a pezsgő csak fölhevíti az embert, mondta Wilson. Ó, az oroszlán, kiáltott Margot. Rég elfelejtettem az oroszlánt. Ez a nő jól ugratja a férjét, gondolta magában Robert Wilson. Vagy talán azt hiszi, így kell a dologhoz jó képet vágni. Hogyan viselkedjék egy asszony, aki rájön, hogy a férje pipogy a fráter. Szudarul kegyetlen nő személy, de hát mind ilyen. Persze ők uralkodnak, és aki uralkodik, annak néha kegyetlennek kell lennie. Ha így is van, nekem elegem van az istenverterém uralmukból, vegyen még egy kis antilopot, kínálta az asszony tudvariasan. Aznap délután, úgy este felé, Wilson és Macomber elindult automobilon a benszülött sofőr meg két puska hordozó kíséretében. Emeres, Macomber a táborban maradt. Túl meleg van, mentette ki magát, holnap úgyis velük megy kora reggel. A távolodó autóból Wilson elnézte a terebélyes fa alatt áldogáló asszonyt. Inkább csinos volt, mint szép, enyhén rózsaszín árnyalatú haki ruhájában. Haját kisimította a homlokából, és hátul, lent a nyakszirtjénél konyba fésülte. Arca olyan üdén virított, mintha Angliában volna. Integetett feléjük, amint a kocsi átgázolt a mezőn, a magas füvön, majd a fák közé kanyarodott, neki a csalitos domboknak. A csalitosban egy impala csordára bukkantak. Kiszálltak az autóból, és meghajtottak egyvén, széles agancsúbakot, majd Macomber becsületére váló lövéssel helyben marasztotta, jó 200 lépésről. Ettől aztán neki ramodott a csorda, vadfutásban, egymás hegyén hátán utat nyerve. Lábukat hasuk alá húzva akkorákat ugrottak, oly hihetetlenül slebegve húztak a levegőben, mint az ember olykor álmában. Jó lövés volt, szólt oda Wilson. Kis célpontot nyújtanak, érez a fej valamit? Kérdezte Macomber. Kiváló, nyugtatta meg Wilson, így lőjön, és nem lesz semmi baj. Gondolja, hogy holnap bivajra akadunk? Remélem, igen, a bivajkora reggelként legel, és ha szerencsénk van, el tudjuk csípni a mezőn csordában. Szeretném ezt az oroszlán ügyet lezárni, mondta Macomber. Nem valami kellemes érzés, ha az ember ilyesmit csinál a felesége szeme láttára. Szerintem, gondolta Wilson, feleség ide, feleség oda, az a kellemetlen, hogy ilyesmit csinál valaki, vagy ha már megtörtént, még beszél is róla. Mondani azonban ezt mondta, mit kell ezen annyit töprengeni? Akárki elvesztené a fejét, mikor először kerül szembe oroszlánnal. Az ügy le van zárva. Aznap éjjel, a vacsora után, mielőtt lefeküdt volna, Macomber megivott még egy pohár friss szódával a tűz mellett. Később ágyán, a moszkitóháló alatt, az éjszaka neszeire figyelve, úgy érezte, hogy az ügy még nincs lezárva. Se lezárva nincs, se el nem kezdődött. Pontosan úgy van, ahogy megtörtént, néhány részlete kitörölhetetlenül felnagyítva. Nyomorultul szégyelte magát, de a szégyennél is jobban kínoszta valami dermesztő, kongó félelem. A félelem még ott átongott, mint valami hideg, nyálkás üreg abban a nagy semmiben, ahol valamikor az önbizalma fészkelt, és ettől a rosszul lét környékezte. Ez az érzés még most sem hagyta el. Előző éjszaka kezdődött, amikor felriadt, és hallotta, hogy oroszlán bőg valahol följebb a folyó mentén. Öblös hangon indult a bőgés, és valami köhögős torok köszörülésben végződött. Olyan közelinek hatott, mintha éppen csak a sátorlap választaná el tőle. Amikor Francis Macomber felriadt-e hangra azon az éjjelen, megijedt. Hallotta, amint felesége álmában csöndesen lélegzik. Nem volt senki, akinek bevallhatta félelmét, sem, aki vele együtt félhetett volna. Feküdt magában, és nem ismerte azt a szomáli közmondást, hogy bátor ember háromszor ijed meg az oroszlántól. Egyszer, amikor először pillantja meg a nyomát, egyszer, amikor meghallja a hangját, és egyszer, amikor szemközt találja magát vele. Aztán a lámpás fényénél reggeliztek, és mikor kinnültek az étkező sátorban nap fölkelte előtt, az oroszlán ismét elbődült. Francis azt hitte, már is ott van a tábor szélén. Hangja után ítélve, öreg legény lehet, mondta Robert Wilson, miközben fölnézett sózott heringe és kávéja mellől. Hallják, hogy köhög, nagyon közel van, lehet, vagy egy mérföldnyire a folyó völgyében. Meglátjuk, megnézzük, ilyen messzire hallatszik a bőgése, mintha itt lenne a sátorban. Fene messzire hord a hangja, felelte Robert Wilson. Fura, hogy ilyen messzire elhallatszik. Remélem, puskacsőre való macska. A fiúk azt állítják, járkál errefelé egy jól megtermett példány. Ha lövésre kerül a sor, hol kell eltalálnom, hogy helyben marasszam? Tudakolta Macomber. A nyaka és a törzse között? Adta meg a választ Wilson. Nyakán, ha megy, csontra lőjön, roncsolja szét. Remélem, jó helyre tudom majd szalasztani a golyót, mondta Macomber. Nagyon jól lő, biztatta Wilson. Ne hamarkodja el, biztos lövésre menjen, mindig az első lövés számít. Mekkora legyen a lőtávolság? Nem tudom, ebbe az oroszlánnak is van beleszólása. Ne lőjön addig, amíg olyan közel nem jön, hogy biztosra mehet. 100 méter alatt? Kérdezte Macomber. Wilson rápillantott. 100, az körülbelül megfelel. Lehet, hogy rövidebbre kell hagyni. Nem kockáztatnám meg sokkal messzebbről. 100, az tisztességes távolság. Ezen a távolságon ott lövi meg, ahol akarja. Itt jön a memsahív. Jó reggelt! Köszönt rájuk emeres. Macomber, rámegyünk erre az oroszlánra, amint befejezte a reggeliét, mondta Wilson. Hogy érzi magát? Csodásan, válaszolta az asszony. Telve izgalommal. Megyek, és megnézem, hogy minden rendben van-e. Wilson elindult. Az oroszlán újra fölordított. A nyomorult, mekkora icsaj csap. Belérekeztjük a hangot, mondta Wilson. Mi baj, Francis? Kérdezte a felesége. Semmi, válaszolta Macomber. De valami még sincs rendjén. Mitől, vagy olyan ideges? Kérdezte Margaret. Semmitől. Mondd meg nekem, az asszony ráemelte tekintetét. Nem jól érzed magad, ez a rohadt bömbölés? Válaszolta. Így ment egész éjszaka. Miért nem keltettél fel? Kérdezte a felesége. Élveztem volna, ha hallom. Meg kell ölnöm a dögöt, mondta Macomber nyomorultul. Na hát ezért vagy itt nem. Jó, jó, de ideges vagyok. Az idegeimre megy ez a bömbölés. Akkor meg, ahogy Wilson mondta, öld meg, és fogyd belé a szuszt. Igen, édeském, mondta Francis Macomber. Ugye, milyen könnyűnek hangzik? Csak nem félsz. Hát persze, hogy nem, de ideges vagyok. Egész éjjel hallgattam az ordítását. Ragyogóan meg fogod ölni, jelentette ki a felesége. Majd meglátod. Tudom, alig várom, hogy lássam. Fejezd be a reggelidet, és indulunk. Nevetséges ilyen korán. Még nem virrad, mondta Margaret. Az oroszlán mély mellhangon fölmordult. A torkából hirtelen feltörő hangrezgése szinte megrázta a levegőt, végül egy mély sóhajjal, keserves nyögéssel elhallgatott. Olyan, mintha itt volna a közelben, szólalt meg Macomber felesége. Úristen, mondta Macomber, gyűlölöm ezt az átkozott hangot. Roppant lenyűgöző, ijesztő. Robert Wilson akkor érkezett oda, kezében kurta, ocsmány, botrányosan nagy furatú 505-ös gipse, száját vigyorra húzva. Gyerünk, szólt. Puska hordozójánál van a Springfieldje meg a nagy puska. Minden bent van az autóban. Meg vannak az acélgolyói. Igen, én kész vagyok, jelentette ki Emeres. Macomber, ennek a ricsajnak véget kell vetni, mondta Wilson. Üljön előre, a memsa hibülhet velem itt hátul. Beszálltak a kocsiba, és a hajnali szürkületben elindultak a folyó mellett fölfelé a fák között. Macomber kinyitotta a töltényrést, és meggyőződött, hogy acélgolyók vannak-e benne. Rátolta az ávárt, és biztosította a fegyverét. Érezte, hogy remeg a keze. Megtapogatta a többi töltényt a zsebében, aztán végighúzta ujjait a töltényeken, melyeket az ingemel részére erősített tölténytartókban hordott. Hátrafordult Wilson felé, aki az ajtó nélküli, doboz alakú autó hátsó ülésén foglalt helyet a felesége mellett. Mindketten vigyorogtak izgalmukban. Aztán Wilson előrehajolt, és súgott valamit. Nézze, ereszkednek a madarak lefelé. Ez azt jelenti, hogy az öreg úr ott hagyta a zsákmányt. A folyó túlsó oldalán Macomber jól látta a fák fölött köröző, a magasból lelecsapó keselyűket. Valószínűleg erre jön majd a szomját oltani, mielőtt nyugovóra térne, suttogta Wilson. Jól nyissa ki a szemét, lassan haladtak előre a folyó magas partján. A folyó ágya itt mélyen feküdt a görgetek kövek között. Az autó ide-oda kerülgette a nagy fákat. Macomber a túlsó partot figyelte, amikor egyszer csak érezte, hogy Wilson megfogja a karját. Az autó megállt. Ott van, vette ki a suttogásból. Előttünk, jobb kéz felül, szálljon ki, és kapja el. Csodaszép példány. Macomber most látta meg az oroszlánt. Kissé oldalvást állt, fejét magasra tartotta, feléjük fordítva. A fújdogáló reggeli szél megborzolta sötét sörényét. Óriási volt, amint kirajzolódott a meredek parton a reggeli szürkületben, izmos szügyével, lágyan domborodó testével. Milyen messze van, kérdezte Macomber fegyverét fölemelve. 75 körül. Szálljon ki, és csípje el. Miért ne innét lőjek, ahol állok? Nem szokás autóból lőni a vadra, hangzott fülébe Wilson szava. Szálljon ki. Nem fog a maga kedvéért egész nap itt állni. Macomber kilépett az első ülés félkörű ajtó nyílásán, rá a lépcsőre, majd onnan a földre. Az oroszlán még mindig ott állt, fenségesen és hidegen szemlélve ezt a tárgyat, melyet szeme valami óriási rinocérosz sziluettjének látott. A szél nem hozott feléje emberszagot, ezért csak figyelte a tárgyat, miközben Busa fejét jobbra-balra ingatta. Aztán szemmel tartva a tárgyat, félelem nélkül, de habozva, hogy lemenjene inni a folyóhoz, amíg az a dolog ott áll vele szemközt, észrevette, hogy egy emberi alak szakad el az ismeretlen tártól. Ekkor elfordította a fejét, és a fák fedezéke mögé húzódott. Egy recsenő csattanást hallott, majd megérezte az oldalában a 30-06-220-as acélgolyó ütését, mely hirtelen, forró émeigést okozva föltépte a gyomrát. Futni kezdett le talpon, ide-oda hintázva súlyos testét, s a fák között a magas fűfedezéke felé tartott. Akkor újabb recsenés következett, és füle mellett elzúgva belehasított a levegőbe. Aztán megint recsent egyet, és az oroszlán érezte, hogy az ütés eltalálja alsó bordáit, és tovább szakít befelé. Érezte, hogy tele gyomrán kapott sebet, és a habos vér hirtelen megforrósodik a szájában. Vágtatni kezdett a magas fű irányába, ahol le tudna hasalni, láthatatlanná válhatna, és olyan közel csalogathatná támadóit, hogy egy rohammal elkaphatná az embert, aki kezében tartja azt a recsenő micsodát. Macomber, mikor kilépett az autóból, azon nem gondolkozott egy percig sem, hogy mit érez az oroszlán. Csak tudta, hogy remeg a keze, és ahogy távolodik az autótól, alig bírja a lábát emelni. Merevséget érzett a combjában, de mégis reszkedtek az izmai. Fölemelte a puskát, célba vette az oroszlán nyakszirtjét, és meghúzta a ravaszt. Semmi eredmény, hiába húzta és húzta a ravaszt, pedig azt hitte, az ujja is eltörik bele. Akkor eszébe villant, hogy a fegyver biztosítva van. Amint leengedte a fegyvert, hogy kioldja, még egy lépést tett mereven előre, az oroszlán pedig, mihelyt észrevette, hogy sziluettje kibontakozik az autó hátteréből, megfordult és eliramodott. Aztán Macomber elsütötte a fegyvert. Tompa puffanást hallott, és ebből tudta, hogy a golyó célba talált. Az oroszlán azonban nem állt meg. Macomber újra lőtt, és mindenki látta, hogy a golyó fölvág egy csomó földet a rémülten csetlő botló oroszlán előtt. Ismét lőtt, de most már eszébe jutott, hogy alá kell céloznia. Mindnyájan hallották, hogy a golyó talált, az oroszlán pedig vágtába ment át, és beért a magas fűbe, mielőtt Macomber előre tolta volna hazávárt. Macomber ott állt, remegő kezében a még mindig élesre töltött Springfielddel, és kóvágott a gyomra. Mellette Robert Wilson és a felesége. Ott állt két puska hordozó is, akik vakamba nyelven hadaráztak. Eltaláltam, kétszer találtam el, mondta. Gyomron találta és még valahol elől, mondta Wilson lelkesedés nélkül. A puskahordozók komoran álltak. Most már elhallgattak. Lehet, hogy megölte, folytatta Wilson. Várnunk kell egy kicsit, mielőtt bemerészkedünk és megnézzük. Hogy érti ezt? Várjuk meg, amíg legyengül, mielőtt utána megyünk. Aha, mondta Macomber. Csuda remek oroszlán, szólt Wilson vidáman. Bár most bitang rossz helyen van. Miért rossz az a hely? Nem látni, amíg bele nem botlik az ember. Aha, mondta Macomber. Gyerünk, szólt Wilson. A memsahibit maradhat az autóban. Elindulunk, és megnézzük a vérnyomokat. Maradj itt, Margot, mondta Macomber a feleségének. Nagyon kiszáradt a szája, és nehezére esett a beszéd. Miért? Kérdezte az asszony. Wilson mondja, elmegyünk körülnézni, magyarázta Wilson. Maga itt marad, innét még jobban lát. Rendben van. Wilson szuahéli nyelven egy-két szót váltott a sofőrrel. Az bólintott, és azt mondta, igenis, van a... Akkor leereszkedtek a meredek parton, majd a folyón át a kövek között fölkapaszkodtak a túlsó partra, a kiálló gyökerekbe fogóckodva. A parton haladtak előre, amíg el nem érték azt a helyet, ahol az oroszlán megfutamodott Macomber első lövése után. Vérfeketén lett a füvön. A puskahordozók hívták föl rá a figyelmüket, hosszú fűszálakkal mutogatva. A vérnyom befelé tartott a partmenti fák mögé. Mit csinálunk? Érdeklődött Macomber. Nincs sok választás, felelte Wilson. Nem tudjuk áthozni az autót. Meredek a part. Várunk még, hadd merevedjen meg egy kicsit szegény pára, aztán bemegyünk ketten, és megkeressük. Nem gyújthatnánk meg a füvet? Kérdezte Macomber. Túl nedves, nem küldhetünk hajtókat rá? Wilson végigmérte. Persze, hogy küldhetünk, válaszolta. Csak egy kicsit életveszélyes. Tudjuk, hogy az oroszlán meg van sebezve, érti? Az oroszlánt éppen meg lehet cserkelni, a nesre megugrik, de a sebzett oroszlán feltétlen támad. Nem is látjuk egészen addig, amíg bele nem botlunk. Meglapul egy akkora fedezékben, amiről az ember azt hinné, hogy még egy nyulat is alig rejthet el. Nemigen küldhetjük be a fiúkat oda efféle cirkuszi mutatványra. Valakit biztosan szétmarcangolna. Na és a puskahordozók? Hát azok velünk jönnek. Ez az ős hauriuk. Erre szerződtek, érti? Igaz, nem nagyon örülnek neki. Nincs kedvem bemenni oda, mondta Macomber. Elszólta magát, még mielőtt észrevette volna. Nekem sincs, mondta Wilson jókedvűen. Viszont nincs más választás. Aztán, mintha valami eszébe jutna, rápillantott Macomberre. Rögtön meglátta, milyen szánalmas kifejezésű arcán, s hogy mennyire remeg. Természetesen nem muszáj bemennie, mondta. Ezért fogadnak fel engem, tudja. Ezért kerülök én olyan sokba. Úgy érti, egyedül menne be? Miért nem hagyjuk ott? Robert Wilson, akinek gondolatait eddig teljesen lefoglalta az oroszlán és a helyzet megmagyarázása, eddig nem sokat foglalkozott Macomberrel, de annyit mégis észrevett, hogy nem valami nagy hős. Most hirtelen úgy érezte magát, mint aki rossz helyre nyitott be egy szállodában, és valami szégyenletest látott. Hogy érti ezt? Miért nem hagyjuk ott? Úgy érti, hogy tegyünk úgy, mintha nem lenne megsebezve? Nem. Csak hagyjuk itt. Ilyesmit nem lehet csinálni. Miért nem? Egyrészt bizonyára szenved. Másrészt valaki gyanútlanul beleszaladhat. Értem, de magának nem muszáj egy lépést sem tennie. Szeretnék, mondta Macomber, csak félek, tudja. Én előre megyek az erdőben, mondta Wilson. Kongoni majd követi a nyomot. Jöjjön mögöttem, egy kicsit oldalt. Valószínűleg meghalljuk, ha morog. Ha meglátjuk, mind a ketten lövünk. Ne törődjön semmivel, majd én fedezem. Különben talán jobb lenne, ha nem vágna neki. Így sokkal jobb lesz. Miért nem megy vissza a memsahibhoz, amíg én végzek itt? Nem, menni akarok. Rendben van, mondta Wilson, de ne jöjjön, ha nem akar. Ez most már az én sauriem, tudja. Menni akarok, jelentette ki Macomber. Egy fa alá telepettek, és rágyújtottak. Nem akar visszamenni és beszélgetni a memsahibbal, amíg várakozunk? Kérdezte Wilson. Nem. Én visszaugrom, és megkérem, hogy legyen türelemmel. Jó, mondta Macomber. Ott ült, és izzadt a hónalja. A szája kiszáradt, gyomrát üresnek érezte, és igyekezett összeszedni annyi bátorságot, hogy megmondja Wilsonnak, csinálja tovább, intézze el az oroszlánt nélküle. Azt nem tudhatta, hogy Wilson azon mérgelődött, miért is nem vette előbb észre, milyen állapotban van a társa, és miért nem küldte vissza a feleségéhez. Ott ült, amikor Wilson visszatért. Nálam van a nagy puskája, mondta Wilson. Tessék, azt hiszem, adtunk neki elég időt. Induljunk. Macomber fogta a nagy puskát, Wilson pedig így szólt. Maradjon mindig, vagy a hátam mögött, vagy 5 méternyire jobb felől, és tegyem pontosan úgy, ahogy mondom. Aztán szuahéli nyelven odaszólt valamit a 2 puskahordozónak, akik vészterhes komorsággal szemlélték a jelenetet. Induljunk, adta ki a vezényszót Wilson. Ihatnék egy kis vizet? Kérdezte Macomber. Wilson odaszólt az idősebbik puskahordozónak, akinek az övén fityegett a kulacs. A fekete lekapcsolta, lecsavarta a kupakját, és oda nyújtotta a kulacsot. Macomber megfogta, és eltűnődött, hogy milyen nehéz, és milyen szőrös a tapintása a rongyos filcborításnak. Ivásra emelte, s közben előre nézett a magas fű irányába, mely mögött lapos koronájú fák húzódtak. Könnyű szél fújdogált velük szembe, és a fű lágyan borzolódott a fuvallattól. Ránézett a puskahordozóra, és látta, hogy az is szenved a félelemtől. 30 méternyire a füves részben feküdt a jól megtermett oroszlán, a hasán lapulva. Fülét hátra csapta, és mindössze annyi mozgást végzett, hogy hosszú, fekete, rojtos farkát föl alá csapkodta. Amint beért a fedezékbe, arccal támadói felé fordult. Nyomorultul érezte magát a telehasába kapott golyótól. A sebegyre apasztotta erejét, mert a tüdeje minden lélegzetvételkor szivárgó habos vért lökött a szájába. Oldala nedvesen csillogott és megforrósodott. A legyek ellepték az apró réseket, melyeket az acélgolyók vágtak sárgásbarna irhájába. A gyűlölettől összeszűkülő, nagy, sárga szemét előre szegezte, és csak olyankor pislogott, ha lélegzetvétel közben a fájdalom belé hasított. Karmait belevágta a puha földkéregbe. Egész lénye, fájdalma, émeigése, gyűlölete és minden megmaradt ereje végsőkig fokozva neki feszült, hogy elrugaszkodhasson, ha kell. Hallotta az emberi beszédet, és várt. Minden erejét összeszedte, hogy kész legyen a rohamra, mihelyt az emberek beérnek a magas fű közé. A hangok hallatára megfeszült le fölcsapkodó farka, majd amint a füves rész széléhez értek, köhintve mordult egyet, és neki ramodott. Kongoni, az öreg puskahordozó, a menet élén figyelte a vérnyomokat. Wilson készenlétben tartott puskával a füvet kémlelte, nincs mozgolódás, a második puskahordozó pedig előre fürkészett és fülelt. Macomber fölhúzott ravasszal Wilson nyomában haladt. Éppen beértek a füves részbe, amikor Macomber meghallotta a vértől elfojtott, akadozó, hörgő mordulást, és meglátta, hogy a fűben zizzenve surran valami. Aztán csak annyit tudott, hogy rohan, rohan hanyat homlok, pániktól hajtva, ki a szabadba, rohan a folyó felé. Hallotta, hogy Wilson nagy puskájából fölcsattan, parapang, majd egy másodperc múlva újabb, parapang. Megfordult, és meglátta a szörnyeteg oroszlánt, fejét, mintha elvitte volna a lövés, amint kúszik Wilson felé a magas fűvel benőtt földön, miközben a vörösképű férfi az ávárt kezeli a kurta, ronda fegyveren, és vigyázva céloz. Majd újabb dördülés, parapang a cső végén, és a súlyos, kúszó, sárga oroszlán tömeg megmerevedik, és előre csuklik a hatalmas, megcsonkított fej. Macomber egyedül állt a tisztáson, ahova elrohant. Kezében még ott volt a töltött fegyver, és a két fekete és a fehér ember megvető pillantásából tudta, hogy az oroszlán kimúlt. Megindult Wilson felé. Hórihorgas alakja most mint mezítelen önvád merett föl. Wilson ránézett és ezt kérdezte, akar fényképet csinálni? Nem, válaszolta. Míg el nem érték a kocsit, egy szót sem szólt többet senki. Ott aztán megszólalt Wilson, csuda szép dög. A fiúk majd lenyúzzák. Itt is maradhatnánk az árnyékban. Macomber felesége nem nézett férjére, sem az őrá, csak beült mellé a hátsó ülésre. Wilson elől foglalt helyet. Egyszer átnyúlt, és megfogta a felesége kezét, de nem nézett rá. Az asszony visszahúzta a kezét. Amint átnézett túl a folyón, ahol a puskahordozók nyúzták az oroszlánt, meggyőződött róla, hogy a felesége mindent láthatott. Ahogy ott üldögéltek, egyszerre csak emeres. Macomber előre nyúlt, és rátette kezét Wilson vállára. Az hátrafordult, az asszony pedig áthajolt az alacsony ülés fölött, és szájon csókolta a férfit. Ej, no, mondta Wilson, és napbarnított arca sötétebbre pirult. Emer, Robert Wilson, mondta az asszony. A szép, piros arcú, Emer, Robert Wilson. Aztán visszaült Macomber mellé, és elnézett túl a folyón. Ott feküdt az oroszlán, fehér hasa felpuffadt, fehér húsú, kínos lábai égnek meredtek, miközben a feketék hasogatták a bőrt a húsról. Végül a puskahordozók áthozták a nedves, súlyos bőrt, felgöngyölítették, beszálltak vele hátul, s azzal elindult az autó. Senki sem szólt egy szót sem, amíg vissza nem értek a táborba. Ennyi az oroszlán története. Macomber nem tudta, mit érzett az oroszlán, mielőtt neki ramodott, sem azt, hogy mit érzett, mikor az 505-ös ütése 2 tonna torkolat sebességgel szájon találta, és azt sem, mi késztette rá, hogy közeledjék, miután egy második hasító csattanás szétroncsolta a farát, mi ösztönözte, hogy odakusszon a ropogó, robbanószer szám elé, amely kioltotta életét. Wilsonnak volt némi fogalma erről, és ezt úgy fejezte ki, hogy Bitang szép fenevad, de Macomber azt sem tudta, Wilson mit érez. Nem tudta, mit érez a felesége, csak annyit tudott, hogy az asszony szakított vele. Felesége már többször szakított vele, de a dolog sohasem tartott sokáig. Nagyon gazdag volt, és még sokkal gazdagabb lesz. Tudta, hogy az asszony most már sohasem fogja ott hagyni. Kevés dolog volt, amit tudott, de ezt egészen pontosan tudta. Tisztában volt ezzel, értett a motorbiciklihez, már gyermekkorában értett hozzá, továbbá az autókhoz, a vadkacsalövéshez, horgászáshoz, pisztránkhoz, lazachoz meg a mélytengerhez. Sok, túlon túl sok könyvet olvasott össze a szexuális kérdésekről, értett minden labdajátékhoz, kutyákhoz, konyított lovakhoz, értett hozzá, hogyan kell a pénzén ülni, és csak nem mindenhez, amivel az ő világában foglalkoztak. És jól tudta, hogy felesége nem fogja elhagyni. Az asszony valamikor híres szépség volt, és még most is szépség számba ment Afrikában, de otthon már nem volt elég szép ahhoz, hogy őt faképnél hagyja, és előnyösebb házasságot kössön. Tudták ezt mind a ketten kölcsönösen. Az asszony elszalasztotta az alkalmat, és ezt tudta Macomber. Ha jobban ügyeskedett volna a nők körül, a felesége talán agódni kezdett volna, hogy más, szebb feleséget kerít magának. Ennél azonban jobban ismerte a férjét, és azért ő sem agódott miatta. Aztán meg férjében igen elnéző lélek lakozott, és ez volt a legjobb oldala, ha nem lett volna egyúttal a leggyanúsabb is. Mindent összevéve, viszonylag boldog házastársaknak ismerték őket, abból a fajtából, akiknek szétválásáról gyakran rebesgetnek, de az mégsem következik be soha. Samint a plegykarovat vezetője kifejezte, most a sokak által irigyelt és örökké tartó szerelmüket a kalandfűszere is ízesíti egy szafárival azon a földrészen, melyet a legsötétebb Afrikának mondott a világ, amíg Martin Johnsonék be nem világítottak oda filmjeikkel, sahol most a vén Simbát, az oroszlánt, a bivajt és Tembót, az elefántot űzi a házaspár, sőt állatfajtákat is gyűjt a természetrajzi múzeum számára. Ugyanez a rovatvezető a múltban már legalább 3-szor adott hírt arról, hogy szakítani készülnek, és ez így is volt. Ám de mindig kibékültek. Házasságuk egészséges alapokon nyugodott. Margot túlságosan szép volt ahhoz, hogy Macomber elváljon tőle. Macombernek viszont túlságosan sok pénze volt ahhoz, hogy Margot valaha ott hagyja. Hajnali 3 óra felé járt, és Francis Macomber, aki nem sokára belefáradt töprengésébe az oroszlánról, elszundított, fölébredt, aztán megint elaludt, majd hirtelen fölriadt, mert azt álmodta, hogy a véres fejű oroszlán föléje hajlik. A szíve kalapált, miközben hallgatódzott, és akkor vette észre, hogy a felesége nincs a szomszédágyban. Ezzel a tudattal feküdt 2 órán át. 2 óra múltán emeres. Macomber visszajött a sátorba, fölemelte a moszkitóhálót, és bebújt az ágyába. Hol jártál? Kérdezte Macomber a sötétben. Hello, szólt az asszony. Te még fönt vagy. Hol jártál? Kimentem levegőzni. Levegőzni a fenét? Mit mondjak, drágám? Hol jártál? Levegőzni. Így is lehet mondani, te kurva, te meg gyáva vagy, helyes, mi között hozzá, mondta a férfi, nekem semmi, de kérlek, ne beszélgessünk, drágám, mert nagyon álmos vagyok. Azt hiszed, mindent lenyelek? Tudom, édeském, hát nem. Kérlek, drágám, ne beszélgessünk, olyan álmos vagyok, megígérted, hogy ilyesmi nem lesz, hát most van, mondta az asszony negédesen. Azt mondtad, ha eljövünk ide, nem csinálsz ilyeneket. Megígérted, meg, drágám. Úgy is akartam, de tegnap elromlott a kirándulás. Ugye, nem muszáj erről beszélnünk. Nem nagyon kéreted magad, ha alkalom kínálkozik, mi? Kérlek, ne beszéljünk. Olyan álmos vagyok, drágám. Én, igenis, beszélni fogok. Akkor ne törődj velem, mert én aludni fogok. Aludt is. A reggelinél mind a hárman ott voltak az asztalnál napfölkelte előtt, és Francis Macomber rájött, hogy a sok férfi között, akit valaha gyűlölt, Robert Wilson gyűlöli a legizzóbban. Jól aludt? Kérdezte Wilson torok hangján, miközben pipáját tömkötte. Hát ön, Primán, közölte a fehér vadász. Te csibész, gondolta Macomber. Te piszok csibész, az asszony tehát fölébresztette, amikor visszament. Állapította meg magában Wilson, miközben a házaspárra szegezte tompa, hideg tekintetét. Hát miért nem tartja pórázon a feleségét? Mit képzel, mi vagyok én, faszent? Tarts a kordában, ő tehet róla, gondolja, hogy találkozunk Bivajjal. Érdeklődött Margot, és félretolt egy tál barackot. Lehetséges, felelte Wilson, és rámosolygott. Miért nem marad a táborban, semmi pénzért sem maradnék, mondta neki az asszony. Miért nem parancsol rá, hogy maradjon itthon, kérdezte Wilson Macombertől. Maga parancsoljon neki, felelte Macomber hűvösen. Hagyjuk a parancsolgatást, majd Macomber felé fordulva, meg a szamárkodást, mondta Margot egész kedélyesen. Készen van, indulhatunk, kérdezte Macomber. Bármikor, válaszolta neki Wilson. Akarja, hogy jöjjön a memsahív, nem mindegy, hogy akarom-e vagy sem, a fenébe, gondolta magában Wilson, a fészkes fenébe, hát ez most már így lesz, nos jó, akkor legyen így, mindegy, mondta, biztos, hogy nem akar inkább itt maradni a feleségemmel a táborban, amíg én Bivajra vadászom, kérdezte Macomber, nem tehetjük, felelte Wilson, a maga helyében nem beszélnék ostobaságot, én nem beszélek ostobaságot, okádnom kell, csúnya szó az, Francis, kérlek, légy eszeden, szólt a felesége, nagyon is eszemen vagyok, az Istenit, mondta Macomber. Ettél már valaha ilyen rohadt ételt? Valami baj van talán az étellel? Kérdezte Wilson nyugodtan. Csak annyi, mint minden egyébbel. Én az ön helyében megemberelném magam, uram, mondta Wilson nagyon nyugodtan. Az egyik felszolgáló fiú ért valamit angolul. Vigye el az ördög. Wilson fölállt, és pöfékelve odább sétált. Néhány szuahéli szót váltott az egyik puskahordozóval, aki rávárakozott. Macomber meg a felesége tovább üldögélt az asztalnál. A férfi a kávés csészéjét bámulta. Ha jelenetet csinálsz, itt hagylak, drágám, jelentette ki Margot higgadtan. De hogy hagysz, próbáld meg, majd meglátod. Nem fogsz itt hagyni, nem hagylak itt, te pedig viselkedj rendesen. Viselkedjek rendesen, ezt nevezem, viselkedjek rendesen, igen, viselkedjél rendesen. Miért nem próbálsz te rendesen viselkedni? Hosszú ideig próbáltam, nagyon hosszú ideig, utálom azt a vörös pofájú disznót. Látni is utálom, igazán olyan rendes, fogd be a szád, Macomber csak nem üvöltött. Az automobil éppen akkor ért az étkező sátor elé, és a sofőr meg a két puskahordozó kiszállt. Wilson oda sétált, és szemügyre vette az asztalnál ülő házas párt. Lövésre készen, igen, mondta Macomber, és fölállt. Igen, hozzon magával valami gyapjúholmit. Hideg lesz az autóban, mondta Wilson. Viszem a bőrzekémet, mondta Margot. A fiúnál van, közölte vele Wilson. Bemászott az első ülésre a sofőr mellé, Francis Macomber meg a felesége szótlanul beült a hátsó ülésre. Remélhetőleg nem jut eszébe a féleszűnek, hogy tarkón lőjön, morfondírozott magában. A nők csak útban vannak a szafárin, az automobil csikorogva gördült a reggeli szürkületben, le a folyóhoz, át egy kavicsos gázlón, majd fölkeszmergett a meredek parton, ahol Wilson utat vágatott az előző napon, hogy kijuthassanak a túloldali területre. Szép reggelünk van, állapította meg Wilson. Bőharmat hullott az éjjel, és amint a kerekek átvágtak a gazon és alacsony cserjéken, megcsapta horrát a letaposott páfrány illata. Verbénára emlékeztetett, s amint az autó utat tört magának az úttalan, bokorral cserjével benőtt vidéken, Wilson élvezte a harmatnak meg az összemorzsolt páfránynak ezt a kora reggeli szagát, meg a hajnali ködön át feketélő fatörzsek látványát. Két kliensét a hátsó ülésen helyezte el, hogy kirekessze őket gondolataiból, és most a Bivajokon járt az esze. A Bivajcsorda, amire most vártak, a napot sűrű mocsarasban töltötte, éjjel azonban kijöttek legelni nyílt területre, és ha sikerülne az autóval elvágni útjukat a mocsaras felé, Macomber elcsíphetné őket a szabadban. Nem kívánt Macomberrel Bivajra vadászni sűrű, fedett helyen. Egyáltalán nem kívánt Macomberrel sem Bivajra, sem egyébre vadászni, de hivatásos vadász lévén, sok furcsa halakkal hozta már össze a sors. Ha sikerül ma Bivajt ejteniük, akkor már csak az orszarvú van hátra, s azzal a szerencsétlen ember túljutott veszélyes játékán, a dolgok pedig valahogy majd elrendeződnek. Akkor semmi köze többé az asszonyhoz, és Macomber majd csak fátylat borít a történtekre. A látszatból ítélve, már bizonyára nem egyszer átesett ilyesmin. Szegény pasas, valahogy túl kell jutnia rajta. Nos, magára vessen a nyomorult pelenka vitéz. Robert Wilson két személyes ágyat vitt magával a szafárikra, hogy készületlenül ne találja, ha valami esetleg az ölébe hull. Egy bizonyos klientúrának vadászott, a nemzetközi úri vadásztársaságok tagjainak, ahol a nők úgy érezték, hogy nem kapják meg pénzük ellenértékét, ha be nem bújnak a fehér vadász ágyába. Wilson megvetette őket, ha nem voltak a közelében, noha némelyiküket egészen megkedvelte közös útjukon. De hát belőlük élt. Erkölcsük az ő erkölcse is volt, ameddig szolgálatukban állt. Igen, a vadászaton kívül. A vadak elejtésében viszont Wilsonnak voltak meg a maga szokásai, és ezeket vagy átvették, vagy kereshettek másik vadászt. Tudta azt is, hogy ezért mindegyikük tisztelte. Hanem ez a macomber, akármi legyek, furcsa egy alak. Na és a felesége. Igen, a felesége. H.M., a felesége. Ezzel is maradhatott volna, hátrafordult. Macomber csak ült, sötét, dühös képet vágott. Margot rámosolygott. Ma fiatalabb, ártatlanabb és üdébb volt, nem olyan hivatásosan szép. Mi lakik a szívében, csak az Isten tudja, tűnődött Wilson. Tegnap éjjel nem sokat beszélt. Mégis szívesen látott vendég volt. Az automobil fölkapaszkodott egy kis emelkedőn, és fák között folytatta az útját, majd kijutott egy füves, prériszerű tisztásra. A fák árnyékában haladtak a tisztás szélén. A sofőr lassan hajtott, Wilson pedig óvatosan kémlelt a prérinát, szemével végigpásztázva a túlsó oldalt. Megállította a kocsit, és távcsővel kutatta a tisztást. Aztán intett a sofőrnek, hogy menjen tovább. Az autó lassan megindult. A sofőr vigyázva kerülgette a varaskos disznókodóit, és ide-oda kanyargott a hangyák építette földvárak között. Ekkor a tisztást kémlelő Wilson hirtelen megfordult és fölkiáltott, Isten bizony ott vannak. Az autó megugrott előre, miközben Wilson szuahéli nyelven hadart valamit a sofőrnek. Macomber oda nézett, amerre Wilson mutatott, és megpillantott három hatalmas, fekete állatot. Elnyújtott, súlyos testük majdnem henger alakú volt, mint meg annyi tartálykocsi, ahogy ott elhúztak a nyílt préri túlsó szélén. Nyakukat, testüket mereven kinyújtva vágtáztak, és fölcsapott, széles, fekete szarvuk jól látszott előre tartott, mozdulatlan fejükön. Három öreg bika, mondta Wilson, elvágjuk az útjukat, mielőtt a mocsarasba érnek. Az autóvad 70 kilométeres tempóban száguldott át a tisztáson, és Macomber egyre nagyobbnak látta a bivajokat, amíg végül már az egyik hatalmas állat szürke, kikopott szőrű, rühesirháját is látta, törzséből kinövő nyakát és szarvainak fényes feketeségét, amint másik két elnyúló, kitartóan robogó társa mögött kissé elmaradva vágtat. Akkor megbillent az autó, mintha egy utat ugrattak volna át, oda kanyarodtak a bika mellé, és Macomber már látta az elvágtató tömeget, a portritkás szőrrel borított bőrén, szarvainak széles terpesztését, előre szegezett, tágorlikait. Már emelte is fegyverét, amikor Wilson ráüvöltött ne az autóból ostoba. Nem félelmet, hanem gyűlöletet érzett Wilson iránt, amint megcsikordult a fék, és az autó a földet túrva félrecsúszott, és majdnem megállt. Wilson az egyik oldalon, ő a másikon ugrott ki. Botladozott, amint lába az alóla elfutó földre ért. Odább kúszva tüzelt, s hallotta a becsapódó golyók puffanását, oldalról lőve ki fegyverét a bikára. Végül eszébe jutott, hogy előre, a nyaka tövébe kell a golyókat irányítani. Már éppen kapkodva újra töltött, amikor látta, hogy a bika földre rogy. Térdre esett, fejét ide-oda hányta, és, amikor Macomber észrevette, hogy a másik kettő még vágtázik, rálőtt a vezérre, és eltalálta. Újra lőtt, de nem talált, csak azt hallotta, hogy feldördül Wilson puskájából a parapang, és látta, amint a vezér bika az orrán előre bukik. Kapja el a másikat, kiáltotta Wilson. Lőjön már, a másik bika azonban rendületlenül vágtatott, és Macomber mellé lőtt, fölvágva egy csomó földet, aztán Wilson is elhibázta, porfelhő szállt föl, és Wilson elkiáltotta magát, gyerünk. Túl messze van, megragadta a karját, és azzal ismét az autóba ültek. Macomber és Wilson két oldalt kapaszkodott, és már is billegve száguldottak a gidres-gödrös talajon, egyre felzárkózva a bika egyenletes, kemény nyakú, nyílegyenes vágtájához. A sarkában voltak, Macomber újra töltötte puskáját, idegességében a töltények egy részét a földre dobálta, eldugította, majd fölszabadította a rést, miközben majdnem egy vonalba értek a bikával. Wilson akkor elordította magát állni, és az autó úgy megcsúszott, hogy majdnem megperdült a tengelye körül. Macomber előre bukott, rácsapta az ávárt, és tüzelt, bele a vágtázó kerek farrészbe. Amennyire csak tudott, célzott, majd újra lőtt aztán megint, de a golyók láthatólag semmi kárt nem tettek a bikában, bár valamennyi talált. Akkor látta, hogy a bika megtántorodik. Macomber óvatosan célozva újra lőtt, és a bika térdre ereszkedett. Megvolnánk, mondta Wilson, szép munka, mind a három. Macomber részeg újjongás töltötte el. Hányszor lőtt? Kérdezte, csak háromszor, felelte Wilson. Az első bikát maga ölte meg, a legnagyobb bikat. A másik kettőnél segítettem, csak megadtam a végtisztességet. Maga fene jól céloz, menjünk az autóhoz, inni akarok, mondta Macomber. Előbb azt a bikát kell elintéznünk, mondta Wilson. A bivaj térdelő helyzetben haragosan rángatta a fejét. Disznó szemeit dühében kimeresztve fújtatott, amint közeledtek felé. Figyelje, nehogy lábra álljon, mondta Wilson. Aztán, oldalról csördítsen a nyaka közé, egy kicsivel a füle mögött. Macomber óvatosan célba vette középen a hatalmas, rángatózó, dütől vonagló nyakat, és elsütötte a puskáját. A lövésre előre csuklott a fej. Ez az, mondta Wilson, elkapta a gerincét. Rémronda jószág, mi, gyerünk inni, szólt Macomber. Életében még nem érezte magát ilyen jól. Macomber felesége halott sápadtan ült az autóban. Csodálatos voltál, drágám, mondta férjének. Micsoda autózás, rázott, kérdezte Wilson, ijesztő volt. Még soha életemben nem ijedtem így meg. Ígyunk mindnyájan, indítványozta Macomber. De mennyire, mondta Wilson, adja oda a memsahibnak. Az asszony ivott a tiszta fiskiből, és egy kicsit megborzongott nyelés közben. Átadta a flaskát Macombernek, aki Wilsonnak adta tovább. Szörnyű izgalmas volt, mondta az asszony. Fejfájást kaptam tőle, de azt nem tudtam, hogy autóból is szabad lőni. Senki sem lőtt autóból, felelte Wilson hűvösen. Úgy értem, üldözőbe venni őket. Rendes körülmények között nem való, mondta Wilson. Ám bár én végig nagyon is sportszerűnek tartottam. Kockázatosabb volt így kocsikázni a mezőn a gödrök meg mi egyebek között, mint gyalogosan vadászni. A bivajok támadhattak volna, ha akarnak, valahányszor lőttünk. Megadtunk nekik minden alkalmat. Hanem azért nem beszélnék róla senkinek. Szabályellenes, ha úgy tetszik. Úgy éreztem, hogy nem tisztességes dolog a behemót, gyámoltalan állatokat autóból üldözni. Igazán? Kérdezte Wilson. Mi lenne, ha megtudnák Nairobiban? Először is elveszteném az engedélyemet. Meg egyéb kellemetlenségek, mondta Wilson, és húzott egyet a flaskából. Állás nélkül maradnék. Valóban, igen, valóban. Na most már magában is talál hibát, mondta Macomber, és ma először nevetett. Olyan szépen tudod magad kifejezni, Francis, szólt Margot Macomber. Wilson végignézett mindkettőjükön. Ha az ilyen ringyó összeadja magát egy ilyen pipogya fráterrel, abból vajon milyen fajzat születik, tűnődött magában. Hangosan ezt mondta, elvesztettünk egy puskahordozót. Észrevette, nem én, Isten bizony, mondta Macomber. Itt jön, mondta Wilson, nincs semmi baja, biztos akkor esett le, amikor ott hagytuk az első bikát. A középkorú puskahordozó sántikálva közeledett feléjük. Kötött sapkát, khaki zubbonyt, sortot és gumiszandált viselt, arca komor volt, és undort árult el. Amint közelebb ért, szuahéli nyelven odaszólt valamit Wilsonnak. A fehér vadász arca észrevehetően megváltozott. Mit mond? Kérdezte Margot. Azt mondja, az első bika talpra állt, és bevette magát a cserésbe, közölte Wilson kifejezéstelen hangon. Ó, mondta Macomber bambán, akkor ez megint olyan lesz, mint az oroszlán, mondta Margot előre örvendezve. A fenét lesz olyan, mint az oroszlán, mondta neki Wilson. Nem iszik még egyet Macomber, de igen, köszönöm, válaszolta Macomber. Várta, hogy mikor veszi elő újra az az érzés, mint az oroszlán esetében. De nem ez történt. Most először életében nem érzett semmi félelmet. Ehelyett határozott újongás töltötte el. Elmegyünk, és utána nézünk a második bikának, mondta Wilson. Szólok a sofőrnek, hogy menjen az autóval az árnyékba. Mit akar csinálni? Érdeklődött Margot Macomber. Szemügyre vesszük a bivajt, felelte Wilson. Én is megyek. Jöjjön. Hárman elindultak arrafelé, ahol a második bivaj fekete teste rajzolódott ki a síkságon. Fejét előre nyújtva feküdt a fűben, széttárva tömör szarvát. Pompás fej, jegyezte meg Wilson. A szartávolság nem lehet messze az 1,30 méter. Macomber gyönyörűséggel szemlélte. Ránézni is undor, mondta Margot. Nem mehetnénk az árnyékba? Hogyne, mondta Wilson. Oda nézzem, látja azt a bokorcsoportot? Szólt oda Macombernek. Látom, oda ment be az első bika. A puskahordozó azt mondja, akkor maradt le, amikor a bika már le volt terítve. Figyelte, amint repesztünk a két másik vágtató bivaj nyomában. Amikor fölnézett, a bika már feltápászkodott, és szemét rámeresztette. Futott a puskahordozó, mint az Isten nyila, a bika pedig beváncorgott abba a cserésbe. Bemehetünk utána most nyomban? Kérdezte mohón Macomber. Wilson jól végigmérte. Akármi legyek, ha nem fura egy alak ez, gondolta magában. Tegnap még holtra rémült, ma pedig olyan, mint aki bikaport evett. Nem, még adunk neki egy kis időt. Az Isten szerelmére, menjünk már az árnyékba, mondta Margot. Az arca fehér volt, és láthatólag kornyadozott. Elindultak az autó felé, mely most egy magányos, terebélyes koronájú fa alatt állt. Mindnyájan beszálltak. Meg lehet, hogy már nem is él, jegyezte meg Wilson. Egy kis idő múlva megnézzük. Macombert elöntötte valami szilaj, oktalan boldogság, amilyet még sohasem érzett. Istenemre, ezt nevezem vadüldözésnek, mondta. Még sohasem éreztem magam így. Hát nem volt isteni Margot. Gyűlöletes volt. Miért? Gyűlöletes, ismételte az asszony. Undorított. Azt hiszem, többé semmitől sem fogok megijedni, szólt Macomber Wilsonnak. Tudja, valami történt velem, amikor először megláttuk a bivajokat, és utánuk eredtünk. Olyan ez, mint egy gátszakadás. Szintiszta izgalom, kipucolja a májat, szólt Wilson. Irtó fura dolgok történnek az emberekkel. Macomber arca ragyogott. Tudja, igazán történt valami velem, egész másnak érzem magam, mondta. A felesége nem szólt semmit, csak furcsán méregette. Egészen hátradőlt az ülésen, mi alatt Macomber előre hajolva beszélgetett Wilsonnal, aki oldalvást fordult az első ülés támlája fölött. Tudja, szeretnék még egyszer oroszlánnal próbát tenni, mondta Macomber. Most már igazán nem félek tőle. Végeredményben mit tehet az emberrel? Erről van szó, felelte Wilson. A legrosszabb, amit tehet, hogy megöl. Hogy is van, Shakespeare, irtó jó, kíváncsi vagyok, emlékszem-e még? Ó, irtó jó, annak idején sokszor idéztem. Lássuk csak, szavamra mondom, én nem bánom az egészet. Az ember csak egyszer hal meg, és egy halállal mindnyájan tartozunk. Lesz, ami lesz. Aki meghal ebben az évben, az kvitt a jövő évre hív. Henrik, második rész, harmadik felvonás, második színirtó jó, mi? Nagyon zavarba jött, hogy kiteregette világszemléletét, de látott már embereket felnőni, és ez mindig megindította. Nem is mindig 21. születésnapjukon történt. Macomber jellemében a vadászat különös véletlene, valami hirtelen cselekvési kényszer hozta létre ezt a változást, olyan helyzet, amikor nincs mód előre szorongani. De mindegy, hogyan, kétségtelen, hogy megtörtént. Most akárki megnézheti a nyavajást, gondolta Wilson. Arról van itt szó, hogy némelyik ember oly sokáig maradt kisfiú. Néha egész életében, tűnődött Wilson, a teste még 50 éves korában is fiús marad. Nagy amerikai férfi kamaszok. Csudafura népség, de tetszett neki most ez a Macomber. Csudafura fickó, valószínűleg vége a fölszarvazott állapotnak is. Az volna aztán az igazi, a nyavajás talán egész életében úgy járt, mint akinek tele a nadrágja. Ki tudja, mi volt az oka kezdetben, de most már túl van rajta. A bivajtól nem volt ideje berezelni. Meg aztán mérges is volt. Meg az autóban megszokják a dolgot. Most nagy legény lesz. Látta a háborúban, ott is így történt. Nagyobb ez a változás, mintha valaki elveszti a szüzességét. Úgy eltűnik a félelem, mintha kioperálták volna. Valami más támad fel a helyében. Az a legfontosabb valami, ami a férfit férfivá teszi. Emberré, a nők is tudják ezt. Nem jó az a nyavajás félelem. Margaret Macomber az ülés túlsó sarkából méregette kettőjüket. Wilsonon semmi változást sem észlelt. Olyannak látta, mint az előző napon, mikor rájött, hogy miben áll Wilson nagy erőssége. De bezzegészre vette a változást Francis Macomberen. Maga is olyan boldog attól, ami most következik? Kérdezte Macomber egyre mélyebben kotorva hújkincsében. Az ember nem beszél erről, mondta Wilson, és belenézett a másik arcába. Sokkal divatosabb azt mondani, hogy az ember megijedt. Vigyázzon, maga is megijed még nem egyszer, de azért csak örül ennek a most következő feladatnak. Igen, felelte Wilson. Hát igen, de nem tesz jót túl sokat beszélni róla, kibeszélni az egészet. Elveszti az ízét, ha valamiről túl sokat lefetyelnek. Mindketten fecsegtek, szólalt meg Margot. Hősök vagytok, mert megugrasztottatok néhány gyámoltalan vadat. Bocsánat, mondta Wilson, túl sokat jár a szám, már is bosszantja, gondolta magában. Ha nem tudod, miről beszélünk, miért szólsz bele? Kérdezte Macomber a feleségét. Irtó bátor lettél most egyszeriben, mondta a felesége megvetően, de gúnyolódásában nem volt semmi biztonság. Nagyon megijedt valamitől. Macomber természetes, szívből jövő nevetésre fakadt. Az hát, tudd meg, mondta, nem késtél el vele? Kérdezte Margot kesernyésen, hiszen évek óta mindent megtett, amit tehetett. Személy szerint egyikük sem volt oka, hogy így alakult a viszonyuk. Még nem, mondta Macomber. Gondolja, hogy elég időt adtunk neki? Kérdezte Macomber vidáman. Megnézhetjük, válaszolta Wilson. Maradtak a célgolyói, a puskahordozónál van még néhány. Wilson oda kiáltott valamit szuahéli nyelven az idősebbik puskahordozónak, aki éppen az egyik bivajfőről fejtette le a bőrt. Az fölegyenesedett, kihúzott zsebéből egy doboz a célgolyót, és odavitte. Macomber megtöltötte a tárat. A maradék töltény zsebre vágta. Lőhetne a Springfield-del is, mondta Wilson. Hozzá van szokva, a Mannlicher-t hagyjuk a kocsiban a Memsahib-bal. A puskahordozója viheti a nagy puskát. Én hozom ezt a ménkű ágyút. Most pedig hadd mondjak róluk valamit. Ezt hagyta utoljára, mert nem akarta idegesíteni Macombert. A bivaj mindig fölülről előre szegezett fejjel támad. A homlok páncélja ugyanis megvédi a fejlövéstől. Az egyetlen igazi lövés, bele az orrába. A másik hatásos lövés a szügyébe, vagy ha oldalt áll, a nyakba, vagy a lapockájába. Ha egyszer megsebesült, kegyetlen nehéz munka megölni. Nehogy elkezdjem bravúrokat csinálni. Vegye a legkönnyebb célt, ami kínálkozik. Na, lenyúzták a fejet. Induljunk lassan, odaszólt a puskahordozóknak, akik kezüket törölgetve megjelentek, és az idősebbik beszállt hátul. Sakkongonit viszem magammal, mondta Wilson. A másik addig őrködik, és távol tartja a madarakat. Az autó lépésben haladt a síkságon a bozótos fák felé, melyek lombos szigetként húzódtak a mocsarast kettészelő, kiszáradt vízmosásban. Macombernek nagyokat dobbant a szíve, szája kiszáradt, de ezt most izgalom okozta, nem pedig félelem. Itt ment be a bika, mondta Wilson. Aztán Suaheli Üloda szólt a puskahordozónak. Kövesd a vérnyomot. Az automobil a bozót szélén állt. Macomber, Wilson és a puskahordozó kiszálltak. Macomber visszanézett, és látta, hogy a felesége őt nézi, a fegyver pedig ott van mellette. Integetett neki, de az asszony nem intett vissza. A csalitos erősen sűrűsödött befelé, és a föld száraz volt. A középkorú puskahordozóról csurgott a verejték, Wilson is szemére húzta a kalapját, vörös nyaka hodduzzadt közvetlenül Macomber előtt. Egyszerre csak a puskahordozó odaszólt valamit Suaheli Wilsonnak, s azzal előre futott. Kimult, mondta Wilson, szép munka, ezzel megfordult, hogy megszorítsa Macomber kezét. Miközben egymásra mosolyogva kezet ráztak, egyszerre vadul fölordít a puskahordozó, és már látják is, amint jön kifelé a bozótból, oldalvást, rákmódra, utána a bika, orrát előre szegve, vékonyra összezárt szája vértől csöpög, zömök fejét előre tartva jön támadásra készen, sapró disznó szeme vérben forogva mered rájuk. Wilson, aki elől haladt, térdre ereszkedve elsütötte a puskáját. Macomber pedig lövés közben megsüketülve Wilson puskájának durrogásától, csak azt látta, amint a hatalmas homlok páncélból cserépmódjára pattogzanak le a darabok, és a bika feje rángatózik. Újra lőtt a tágas orrikakra, és ismét látta, hogy megrándulnak a szarvak, és repkednek a szilánkok. Most már nem látta Wilsont, mert vigyázva célzott. Megint elsütötte puskáját, miközben a bika hatalmas teste már-már rázuhant. A cső csak nem egy vonalban állt a közeledő, orrát előre szegző fejjel, és ő csak az apró, gonosz szemeket látta. A bika lassan leszegte fejét, és Macomber hirtelen úgy érezte, valami fehéren, izzón, vakítón villan meg belül az agyában. Egyebet nem is érzett. Wilson már előbb oldalra került, hogy a bika nyakszirtjébe szalasszon egy golyót. Macomber egy helyben állt, és az orrot akarta eltalálni, de mindig egy árnyalattal följebb lőtt a súlyos szarvak közé, forgácsokat, szilánkokat hasítva belőlük, mintha palatetőre csapódnának a golyók. Emeres, Macomber pedig a kocsiból elsütötte a 65-ös Mannlichert a bikára, amint az éppen fölnyársalni készült Macombert, és a férjét találta el, mint egy 5 centivel a nyakszirt fölött, egy kicsit oldalt. Macomber most arccal lefelé feküdt, nem egészen 2 méterre az oldalára fordult bivajtól. A felesége ott érdelt fölébe hajolva, mellette pedig Wilson. Én nem fordítanám meg, mondta Wilson. Az asszony hisztérikus sírás rázta. Megyek vissza az autóhoz, mondta Wilson. Hol a puska? Az asszony csak a fejét rázta, arca el volt torzulva. A puskahordozó fölemelte a fegyvert. Hagyja itt, ahogy van, mondta Wilson. Majd... Menjen Abdulláért, hogy legyen, aki tanúvallomást tehet, hogyan történt a baleset. Letérdelt, elővett egy zsebkendőt, és ráterítette Francis Macomber fejére. A száraz, porhanyós földbe itta a vért. Wilson fölállt, és pillantása ráesett a bikára. Az oldalán feküdt, lábait kinyújtotta, gyérszőrzetű hasa aprókat rángott. Bitang szép bika, regisztrálta gépiesen az agya. Jó 130-as, vagy még jobb. Jobb. Odaszólította a sofőrt, és meghagyta neki, hogy terítsen egy takarót a tetemre, és maradjon mellette. Aztán visszament az autóhoz. Az asszony az egyik sarokban ült, és zokogott. Ezt szépen elintézte, mondta a vadász szintelen hangon. Ő is ott hagyta volna magát. Hallgasson, kérte az asszony. Na persze, baleset, tudom, mondta Wilson. Hallgasson, ne veszítse el a fejét, folytatta. Adódnak bizonyos kellemetlenségei, de csinálok 1-2 felvételt, azoknak jó hasznát veszi majd a vizsgálatnál. Ott lesz a puskahordozók vallomása meg a sofőré is. Maga tökéletesen tiszta. Hallgasson, rém sok elintézni való lesz, mondta. Autót kell küldenem a tóhoz, hogy onnan rádión kérjenek egy repülőgépet, amelyik bevisz mindhármunkat Nairobiba. Miért nem mérgezte meg inkább? Angliában úgy csinálják. Hallgasson, hallgasson, kiáltott az asszony. Wilson végigmérte az asszony tompa, kék szemével. Végeztem, egy kicsit dühös voltam. Kezdtem meg szeretni a férjét, mondta. Ó, kérem, hallgasson, kérem, kérem, hallgasson, az más, mondta Wilson. Kérem, az egészen más, most már hallgatok.